Kedves hallgatóink, Magyarország legfontosabb kultúr-történeti helyszíneinek megrajzolására készül egy sárospataki öregdiák, Szoboszlai András. A gyakran Budapest rajzolójaként is emlegetett művész, az ismert egykori sárospataki teológus professzor, dr. Újszászi Kálmán unokája, egyebek mellett egykor a nagyapja könyvéhez készített képeket is újra rajzolná mai szemmel. A következő interjú elején arról mesél, hogy milyen módon hatottak az életére a sárospataki évek.
Hát csodálatos emlékek élnek, tehát a mai napig meghatározó élmény nekem Sárospata, és azt kell mondjam, hogy az, ami ott történt velem, az a mennyiségű ember, akikkel találkoztam, a mai napig követik az életemet, és mindig fölbukkannak, mint ahogy most veled is beszélgetek, és olyan szinten vannak jelen az életemben, így a sárospatakiság, hogy teljesen természetessé vált, hogy bármikor összetálkozhatok bárkivel, aki sárospatakról ismerősöm, annak ellenére, hogy helyileg nem ott vagyunk.
Grafikával, festészettel foglalkozol. Volt valami köze ennek az időszaknak abban, hogy errefelé orientálódtál?
Nagyon sok köze volt hozzá. Dédapám, ő festő volt, amellett, hogy a gimnáziumban volt rajztanár, és hogy ő nagy olajképeket, meg mindenféle nagyon szép életképeket rajzolt és festett, és a sárospataki családi ház, mert nem csak kollégiumban, hanem én ott is laktam a gimnázium alatt, a családi ház összes fala tele-tele volt festményekkel, ami részben tőle, részben a sárospataki, hát ha nem is kortárs, de egy kicsit régebbi festőktől volt, amiket nagyszüleim összegyűjtöttek az idő folyamán.
Említsük már meg őket név szerint is.
Nagyszüleim dr. Újszászi Kálmán, akit hát leginkább úgy lehetett ismerni, hogy ő volt a nagykönyvtárnak az igazgatója, és a sárospataki gimnázium reformátussá válása, ismét visszaállásában kulcsfontosságú figura volt, és a felesége pedig Deák Ilona, nekem csak édeske és apóka, mindig így hívtuk őket, amellett, hogy magáztuk őket, nagyon, nagyon szép volt. Ő pedig a Bernasornon lévő múzeumnak, a boltíves alsó részének ő volt a vezetője, és ő csinálta az urasztali terítőknek a restaurációját, meg a teljes katalogizálását, amiről Pocsai Eszter, aki az utódja volt, készített is egy nagyon szép könyvet utána.
Mondtad, hogy volt hatással rád Sárospatak, de gondolom nem csak az inspirációban, voltak talán olyan tanárok is, akik a kezdetekkor fogták a kezedet?
Hát azért ez az alapozás ez nagyon erős volt. Tehát Borsi tanár úr tanított rajzra minket, ő volt a rajztanárunk, de nyaranként voltak különböző ilyen képzőkörök, amik akkori Domjánházban voltak, és akkor nagyon sok művész fordult meg, én azt hiszem 3-4 alkalommal vettem részt ott, akik ott helyben tanítottak minket nagyon-nagyon érdekes dolgokra, és ott kint a kertbe, az iskola kertbe, a Domjánház kertjébe, a városba alkottunk, nagyon jó társaság volt, nagyon hangulatos volt, nagyon inspiratív volt. És például ott találkoztam Molnár Irénnel is, aki hát a mai napig is egy példaképem, hiszen talán ő volt a legjelentősebb támpont arra, hogy elinduljak a városrajzolás, tehát hogy a városi hangulatok rajzolása felé, mert hogy amit ő Sárospatakon képviselt az a festményeivel, azok tényleg csodálatosak és nagyon szépek, és nekem nagyon meghatározóak voltak mindenképpen. Így hát most is így is köszönöm neki még egyszer.
És hogyan alakult utána az életed? Tehát leérettségiztél, utána merre felé indultál el?
Még annyit visszacsatolnék, tavaly előtt voltam Hollandiában, Foki Réken, aki szintén sárospataki, harmadfokú unokatestvére, és hogy a hollandiai lakásuk, amsterdami lakásuk falát két kép díszítette, ez pedig a pataki iskola volt, amit a Molnár Irén festett, és annyira jó volt, így visszarepültem az időben, annyira megdöbbentem ettől a képtől, mert már nagyon rég találkoztam vele. Nagyon jó élmény volt, azt kell mondjam. Visszacsatolok, amit kérdeztél, a gimnázium után ugye nagyapám és a nagyszüleim szellemi és hitbeli támogatással, hát ugye pont akkor volt ez az iskola átállás, én teljesen belecsöppentem, ez engem annyira megérintett, hogy felvitesztem a református teológiára, ahol a hitoktató képző szakot elvégeztem. És utána tanítottam 4,5 évig Budapesten általános iskolában. Hittan. Viszont közben felvételiztem, miközben elvégeztem a teológián ezt a szakot a Iparművészeti Egyetemre, amit most MOMÉ-nak hívnak, ahol animációs szakra föl is vettek 4. évre. Ezt hozzáteszem mindenkinek, aki most készül, nem kell megijedni feltétlenül, hogyha nem veszik föl rögtön őket, mert azért kell az a beérési folyamata, amiből eljutunk arra a szintre, hogy tényleg odavalók legyünk, nem csak az ego és a lelkesedés hajt minket. Ezt is elvégeztem, és utána a budapesti reklám stúdiókba sikerült nagyon neves és jó stúdiókba elhelyezkednem, ahol az animációs szakot az reklámfilmkészítésre használtam, tehát ezt a tudást, és hát ez egyben az időmet, meg az egész érdeklődésemet is megváltoztatta, ezért is lett vége a hitoktató szaknak. Tehát nem morálisan változtam meg, csak a lehetőségek, meg az utak az most arra nyitott. Aztán nem sokkal később megtaláltam feleségemet, akivel összeházasodtunk, született 2 szép lányunk, és Óbudán telepettünk le, ott éltünk elég sokáig. Sajnos ez megszakadt ez a kapcsolat, viszont hát a 2 szép lányunk szépen fölnőtt, most balladott a nagyobbik, 19 éves, hát a kicsi meg 15,5 éves, de nagyon-nagyon-nagyon szépen nőnek és cseperednek.
És aztán önállósítottad magad valamikor néhány évvel ezelőtt.
Igen, hát azért a reklám dolog ez egy nagyon változatos és izgalmas téma, de azért mégsem magamért csináltam, hanem mindig volt valaki, akit hirdettünk, akinek kreatívkodtunk, és akkor rájöttem, hogy hát én világétemben rajzolni szerettem volna, hát a reklám készítés alatt azért rajzolni kell, de nem annyit, mint amennyit szerettem volna. És hogy volt egy ilyen nagyon meghatározó lépés az életemben, amikor egy nagyon nagy nevű reklámstúdióból leépítés folytán 50 embert kirúgtak, hát én is köztük voltam. Végtelenül hálás vagyok ezért a dologért, mert amikor ez megtörtént, azt mondtam, hogy na, akkor itt befejeztem. Ennyi volt, és megpróbálok tehát úgy a magam lábára állni, hogy először reklámmal, de utána meg csak rajzzal foglalkozzam. És elég nehéz évek következtek, de sikerült. Tehát, hogy azt kell mondjam, hogy gyönyörű időszak volt, annak ellenére, hogy tehát akinek elmondom, annak így volt eszem, hogy úristen, ez hogy mertem meglépni. Az a áramlás, az a flow, ami ott elkapott engem a Pest belvárosában, az valami csodálatos energiákkal töltötte, és hogy nem hagyott nyugodni, meg békén, meg nem hagyott elkeseredni. Annak ellenére, hogy nem ömlött be az ajtón először a siker, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Aztán olyan dolgok történtek, hogy például Brazíliából jött egy, amikor már nagyon elkeseredett voltam másnap, vagy még aznap kaptam egy e-mailt egy brazil házaspártól, hogy aznapi vásárban milyen jól beszélgettünk, és hogy ők filmesek, és hogy forgatnának egy filmet Budapestről, ilyen szubjektív kamera állásban, és hogy lennék-e én a mesélője a filmnek, és az én napomat megcsinálni. És akkor így, hogy a világ, persze, és akkor eljöttek hozzám, fölvették egy napomat, fantasztikus élmény volt, és utána fölvették annak a villamosos képnek a születését, ami azóta egy meghatározó kép a művészetemnek, és ez nagyon-nagyon népszerűségnek örvend. Ez egy olyan rakéta volt, ami utána így teljesen elindított az úton, hogy a saját kép, tehát hogy a saját dolgaimmal foglalkozza, fessek, rajzolja, és azt csináljam, amit szívből szeretnék, és szívből csinálom. Ez pedig a rajzolás és festés. Itt, amit lehet látni, ez ugye az urban sketching stílus, és tehát a városi életképeket jelenti pontosan.
Követve a közösségi oldaladat, úgy látom, hogy valóban lubickolsz ebben a helyzetben, és hát így azt hiszem, hogy lehet valamelyest tematizálni is ezeket a dolgokat, mert volt Budapest, Balaton. Egyelőre erről mesélj, hogy hogy jött ez a budapesti életképek, ugye Scratch, ahogy mondtad, vagy pedig a Balaton. Mi volt ez a projekt a számodra?
Hát a Budapest az úgy jött, hogy beköltöztem a belvárosba, amit én addig utáltam, és így néztem, hogy ez ennyire jó hely, tehát hogy így nem hittem el. És akkor bejártam kávézókba, és mivel hogy elvesztettem a munkámat, nagyon sok időm lett. És kaptam a bátyámtól egy sketchbookot, egy ekkorát, ami pont belefért a zsebembe. És hogy tél volt, hideg volt, és kimentem rajzolni, és hogy annyira hideg volt, hogy 10 perc alatt így földobtam a Veselényi utcán egy képet, és be kellett mennem a kávézóba. És ott megnéztem, és mondtam, hát ez nagyon jó. Tehát, hogy ez, akkor ezt fogom csinálni, hogy így gyorsan rajzolom. És hogy ez lett a védjegyem, ezek a villámgyors rajzok, amik pont az eszenciáját adják át a helyzeteknek, és hogy a frissességét miatt nagyon szeretik az emberek, meg hát én is. Isten, ez a legfontosabb.
És hogy lehet ebből meg is élni, hiszen a maga a rajzolás, a festés az egy szerelem, de hát nyilvánvalóan a telefon és egyéb számlákat is ki kell fizetni, tehát össze lehet hozni a kettőt?
Ezzel találkoztam egy idő után, és meglepődtem. Hát először elkezdtem ilyen vásárokba járni, és az eredetiket próbáltam árulni, amiből az lett, hogy mindenki mondta, hogy nagyon szép, de hát túl drága volt a tömegével, és hogy nem vették. És akkor egyszer a Budapest Bike Mafiának csináltam pár képeslapot, hogy ezt ők adják el, és abból a bevételből tudjanak a hajléktalanoknak gyűjteni enni. És maradt pár darab nálam, amit így kiraktam ezen a vásáron. Azt rögtön megvették. És akkor mondtam, hogy hát akkor, ha nem nincs eredeti, akkor csinálok belőle nyomatot, vagy képeslapot. És akkor elkezdtem egy vásárt képeslapokkal, és az összeset megvették. És hogy így nagyon furcsa volt ez, hogy így ez így működik. Kicsiben is, csak ezt át kell gondolni, hogy tehát, hogy ez valóban jó, megéri-e, aztán sikerült ezt úgy alakítani, hogy megéri, és akkor abból lett egy ilyen füzet, amit így mutatok, tehát, hogy egy kemény fedeles, nagyon szép, jó minőségű füzet, aztán ezzel már később megtalált az Európapír, mi vagy az ő papírjukat használom, és akkor ők mondták, hogy ők bevállalnának 100 darabot, hogyha én adom a rajzokat a címoldalra. Az, és akkor ilyenek jöttek így szembe velem az utcán. Tehát ezek azok a visszaigazolások az életben, amikre azt mondom, hogy hát igen, ezt jó helyen vagyok, és jó dolgot csinálok. És akkor nincs kérdés, hogy valóban ez a dolgom vagy sem, tehát már nincs ennek lenne. És akkor így rajzolok. Tehát itt van például a Visegrádi Vár, ilyen Széles Mászlóba, Nagymarosról. És amit az elején csak azért csináltam, mert bevallom, azért csináltam, hogy az egy visszakanyarodunk Budapestre, és mert itt van a Margit híd. Tehát amit azért csináltam, hogy mert élveztem végre, hogy csak ezzel tudok foglalkozni, azt így át tudtam így tematikusan, hogy akkor most ezzel kellene foglalkozni, hogy kialakítunk egy kollekciót ebből. Végignézem azokat a kedvenc helyemet, lerajzolom, lefestem őket. És akkor ezeket átgondolom, hogy hogyan lehetne mindenki által elérhetővé tenni. És így Budapest, akkor a budapesti helyek, utána itt a Dunakanyar, ez itt Lahinál van a Duna, Fekete-Fehérben, Szentendre, amit mutattam, ezek mind jöttek, aztán tavaly a Balaton, a hajók, a táj, mindenfele, és hát külföld, azért ezt is teszem, Ausztria, és 2 éve voltam Hollandiában. És például, ahol is mindenfélét rajzoltam Amsterdam és környékén. Nekem nagyon fontos, hogy a helyszínen csináljam meg az első képet, tehát, hogy az első impulzusokat bele tudjam préselni a képbe, ez nem szép szó, tehát, hogy át tudjam adni a papírnak. Ez egy ilyen 1,5-2-3 óra, tehát a 1 óra az a alap, de hogy ez 3 órára fölmehet. Általában addig ilyen fekete-fehér szintre jutok el, tehát hogy a szürke színnel és egy kis feketével. Ez egy 2 órás rajz, és ez ott rákerül a papírra, megvan az a frissessége, üdessége, ami ott a helyszíni hangulatokat sikerül belerakom a papírra, és utána pedig otthon vagy bárhol, ahol úgy érzem, ott pedig befejezem a képet később.
A pandémia ideje alatt volt egy érdekes kezdeményezés, hát gyakorlatilag rosszul így mondani, de valamiféle oktató filmeket tettél föl a videó megosztó csatornára, illetve a közösségi oldalra, ahol lehetett követni, hogy hogyan alkotsz.
Arra emlékeztetett ez a helyzet, mint amikor megszűnt a munkahelyem. És így hirtelen az idő egy olyan szintű káosz lett az emberek életében, mint amit én is átéltem 2 éve, hogy hirtelen nem tud mit csinálni magával a sok ember. És én ezt már átéltem, és hogy nekem ez nem volt egy meglepő és egy nehéz dolog, hanem ilyenkor megtanultam ebbe az időszakba azt, hogy ilyenkor nem kell kétségbe esni, és várni, hogy Úristen, mikor lesz munkám, és hogy Jézusom, éhen halok meg, mit tudom én mi. Volt ilyen is, tehát amikor izgultam emiatt, hanem meg kell érezni azt, hogy ez az időszak arra való, hogy megálljunk, elmeditáljunk azon, hogy valóban merre kéne mennünk, és engedni azoknak a kísértéseknek, hogy akkor most rajzoljon. Hogy akkor most van 10 rajzom, amit nem fejeztem be, akkor ezt csináljam. És ne úgy csináljam, hogy Úristen, de holnap mit teszem, hanem csináljam meg. És hogyha tudok azzal foglalkozni, ami valóban fontos, mert ezek a valóban fontos dolgok, plusz, hogy egy családunkkal legyünk, azért ezt nem hagynám ki, meg hogy fantasztikus jó dolgok is történtek a pandémia alatt, akkor ez meg fog érni, ez a helyzet, és utána ez többszörösen visszaadja azt, amit belefektet. És pont azt, hogy nem estünk kétségbe, hanem nyugalom volt. És arra gondoltam, hogy én rengeteget kaptam az élettől az elmúlt 7 évben, de én több életet leéltem, mondhatom így, mert hogy annyi élményért, hogyha így elkezdek mesélni, akkor pár hétig így tudnék a hihetetlenebb történetekkel kapcsolatban, és hogy hát egy kicsit most adnék abból, amit én magamba szívtam, és akkor legyen az, hogy csinálok a szegény kétségbe esett embereknek pont egy ilyen egyfajta nyugtató jellegű üzenettel, egy nagyon kellemes, akkor itt Leányfalun laktam, egy nagyon kellemes környezetben, egy nagyon nyugodt, kiegyensúlyozott, szép témákat rajzolni minden nap. És hát be kell valljam, hogy én nagyon meghatódtam azokon a visszajelzéseken, amiket kaptam. Hála Istennek ez célt ért, és hogy rengeteg embernek sikerült segíteni, így morálisan, idegileg, hogy átviseljék ezt az időszakot. És hát ha már csak ennyivel hozzájárultam más öröméhez, akkor ez már megérte. És ez nem állt meg így, mert nyáron jöttek, oktattam például. Már élőben elkezdtünk oktatni, tehát, hogy, és akkor jött, ezek az emberek jöttek, és akkor együtt rajzoltunk, és fantasztikusan jó csapat gyűlt össze, akikkel még mindig tartom a kapcsolatot.
Mik a terveid most a közeljövőben? Azt hallottam, hogy talán végig akarod rajzolni az országot?
Pontosan, igen. Pont a pandémia volt az, ami eljutatott arra az ötletre, hogy hát be vagyunk zárva, ugye itt vagyunk a korlátaink, kereteink között, de azért az országban azért mozoghatunk. Tudom, hogy záró volt mindenféle hotel, meg szálláshelye, de azért szerintem az emberek megtalálják azt a legális lehetőséget, még ilyen helyzetben is, amikkel lehet élni. És hogy ez jutott eszembe, hogy hát itt van Magyarország. Miért? Mert akkor mozogjunk itt a határokon belül, hiszen egy csodaszép helyen élünk. Fantasztikus történelme, fantasztikus adottságokkal, gyönyörű, egyre szebben felújított városokkal, várakkal, helyekkel. És mi lenne, ha végigrajzolnám? És egy kicsit tágabban, én nem csak a városképeket, hanem mondjuk a természetet is belerakom, ételeket belerakom, meg pár egyéb dolgot, ami ezzel kapcsolatos. Tehát, hogy ami így a kultúránkat, ilyen kultúrás emlékekkel is, történelmi emlékeket megmutat. Lehet pár sorban írni hozzá, de hogy egy ilyen nagy képes könyv lenne, ami ilyen kihajthatós, és így, mint egy ilyen történetem visz végig egységen. Tehát ez az ötletem volt, ezt meg pályázatra is beadtam, meg több helyen is, még nincs visszajelzés, több helyen is megmutatom, és hogy hála Istennek jöttek rögtön segítők, akik mind, tehát, hogy tudásukat felajánlva, kiadványokat kaptam, amik erről szólnak a magyar művelődés történet kincseiről, ami alapján el tudok indulni, akkor geotúrákat szervező, szintén pataki jöttek elő, és hogy szintén patakiak jöttek, Sárospataki kapcsolat jött, aki támogatott ezzel anyagilag, hogy el tudjak indulni legalább az első túrára, és hogy meg tudjam csinálni az első képeket, mert hogy hát ez rengeteg idő, meg nagyon komoly költségei vannak. Már ha csak arra gondolunk, hogy ezt megrajzolni, tehát azt az időt el kell venni máshonnan, amiben éppen a gyermekeim táplálására keresném a pénzt, de hát ez utána bejön, csak hát addig meg valamit meg kell csinálni. Tehát, hogy ez rettentő nagy, hiszen egy könyv születik majd belőle, ez egy rettentő nagy felelősség, feladat, és akinek kedve van, és szeretné, van egy ilyen oldalam is, hogy megrajzolt Magyarország, Facebookon ott meg tudja nézni, hogy mit született eddig, meg mi az, ami eddig, mik a főbb irányvonalak, és a szeretettel várom mindenki jelentkezését, aki ebbe fantáziát jár.
A múlt héten, amikor beszéltünk telefonon, említetted, hogy talán egykor rajzoltál nagyapád könyvébe is. Megpróbáld újra rajzolni ezeket a képeket.
Igen, sajnos ez most nincs nálam, a nagyapám könyve, hogy megmutassam. Nagyon jó felkérés volt a szerkesztőtől, Koltai Gábortól, hogy én rajzoljam meg, hiszen mi nagyon-nagyon közeli kapcsolatban. Én pont akkor voltam gimnazista, amikor mielőtt meghalt, akkor voltam gimnazista, pont akkor született meg a könyv is pár éve később, tehát nagyon friss volt a Sárospataki élményem. Nálunk a fiúk jártak az unokák között a Sárospatakra, és hát az előtti unokatestvérem volt, aki hát 8 évvel korábban, és utána meg bátyám következett, aki meg 10 évvel korábban végezte el a patakot, tehát nekik nem volt annyira friss ez az élmény. Annak ellenére, hogy hát a családi rendezvényekre ugye mindenki jár, és akkor én rajzolhattam meg ezt a könyvet, ami azért is kedves, hogy a saját élményeim is benne vannak, meg például a feliratokat is én írtam könyvbe. És arra gondoltam, hogy megvannak a képek, eredetiben nem nálam, de megvannak, és hogy elkérném a tulajdonosuktól, és ugyanezeket a mostani szememmel is megrajzolnám, és hogy egymás mellé rakni az akkori, meg a mostani Sárospatakot, és ebből egy nagyon szép kiállítás is születne.
Ha már kiállításnál tartunk, utolsó kérdésként, és pataknál is maradjunk, ugye a mi korosztályunk azért egy pár jó rajzolót vagy festőt adott ennek az országnak. Előfordult már, hogy állítottatok ki közösen. Esetleg ilyenben gondolkodtok-e még?
Nem beszéltünk róla, vagyis beszéltünk róla, mert amikor följött így az emlékekbe az, hogy azt hiszem 5 éve, amikor a Csikós Gyurival meg Horváth Bálinttal kiállítottunk Budapesten együtt a Pataki Hármak néven, ami nagyon izgalmas volt, mert hogy Gyuri karikatúrákat csinál, ami nem arcokról, hanem helyzetekről, és hogy Bálint pedig teljesen absztrakt művészetet képvisel, és így ezek a hármak teljesen háromféle stílusban nyilvánulnak meg, de mégis egy olyan kiállítást sikerült összehoznunk, ami nagyon jó lett így együtt, és hogy ez a kapocs, Sárospatak, ez összehozta a társaságot, és ezt szeretném megismételni, mert jól sikerült, és szerintem megérni ezt így folytatni.
Kedves hallgatóink, az egykori Sárospataki diák Szoboszlai András grafikus és festőművészt hallották.